Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Igen, a vonat elindult, és kezdődik az interjú itt Kézdivásárhelyen. Dr. Mucsi Mihálynál, kertészmérnöknél, nagy csendben, hiszen tél van. Igaz, hogy most éppen ilyen ónos eső van kint, reméljük, hogy nem lesz ennek katasztrofális vége, de máskülönben a határ be van takarva, mert itt is havazott jó vastagon, ahogy szokták mondani, hát még ahogy a székelyektől hallottam ezt is, és örventem neki, hogy ők is tudják, hogy a farkas még nem ette meg a telet.
Szeretettel köszöntök minden rádióhallgatót, és kívánok mindenkinek egy boldog új esztendőt, sikereket a gazdáknak, jó termést és jó árat mindenkinek. Hát úgy kezdte a riporter úr, hogy itt tél van. Hát ha ezt még mindig télnek nevezi a riporter úr, ezen csodálkozom, mert azért mi itt a székelységben másképp ismerjük a telet, nem így, ahogy most volt ebben az évben. Hát hó nem olyan sok, ahogy bejelentette itt az úr. Viszont valóban most kezdett egy kicsit havazgatni, egy kicsi eső is van, de hát január közepén azért illene legalább egy 30 centis hó legyen a mezőn, és akkor mondhatnánk, hogy rendben van minden. Miért kell nekünk a tél s a hó? Hát minden mezőgazdász tudja, hogy elsősorban, hogyha gyenge a tél, akkor nagyon sok betegség kártevő könnyebben áttelel, és nagyobb gondot okoz a következő évben, már mint az idén. Ez az egyik dolog. A másik, nekünk nagyon fontos a fagy, általában a mezőgazdászoknak, mert ugye van ez a fizikai hatás, fagy, olvadás, és ennek az a következménye, hogy a talajaink morzsolodnak, és kevés üzemanyaggal jó magágyat tudunk tavasszal készíteni. De nem csak ez volna fontos, hogy jó telünk legyen, tudni illik, mi a buzát és a repcét általában, legalábbis én, a burgonya területek betakarítása után szoktam elvetni. Na de, hogyha ezt a területet mi általában megszántanánk, akkor sokkal több üzemanyagot használnánk, ezért egy könnyebb munkával végezzük el ezt a talaj előkészítés vetésre. Ennek van előnye, hogy kevesebb üzemanyag, gyorsabban megy, a jó magágy készül el, de egy másik fontos előnye a mi vidékünken, ahol szeretjük, hogy tél az tél legyen, az volna, hogy azok a burgonya gumok, melyek ott maradnak betakarítás után, egy kemény tél esetében elfagynak. Ha megfagy ez a gumó, akkor a következő évben persze, hogy nem lesz az, amit úgy hívunk, hogy fattyúhajtás a buzáinkba, vagy a repcéinkba, vagy bármi következik a burgonya után. És ezek azok a növények, amelyek okozzák a kártevők és a betegségek gyors szaporítását a következő évben és a következő kultúrákban. És ha szántással végeznénk el ezt a műveletet, akkor ezek a gumok mélyre kerülnének, és könnyebben áttelelnének. Ezért nekünk így kialakult már itt a vidéken, hogy burgonya után sem buzát, sem repcét nem szántással vetjük el. Az, hogy mi lesz, hogy lesz az idő, hát mi mindig reménykedünk, mert olyan mezőgazdász nincsen, hogy ne reménykedjen a jövőbe, mert hanem anélkül, hogy tudná, hogy mi lesz az évben, eső lesz-e, vagy nem lesz elég, árak hogy alakulnak, anélkül ugye muszáj végezni a teendőinket, és el kell a kultúráinkat vessük, ültessük, és ezért csak bizalommal nézzük a jövőbe.
Megszoktam azt is kérdezni, hiszen a kedves hallgatók is tudják, hogy gyakran megfordulok itt önnél a farmon, hogy van-e új növény a területen? Lesz-e valami ami nem volt eddig. Hát most hogy van?
Hát a tavaly nem volt mustár, most lesz egy olyan 10 hektár vetőmagra készült vetésünk, a vetőmag termesztésre. Hát a szóját még megtartjuk, egy olyan 15-20 hektárra. Borsot is vetünk, arra is megvan a szerződés, mint a mustárra, és tudom, hogy honnan kapom a magot, milyen magot, és mit kell leadjak cserébe. Úgyhogy ezek olyan kultúrák, amik már hagyományosak kezdtek lenni nálunk. A burgonya az már nem téma, az már minden évben egy 120 hektár, 130 hektár körül fogunk ültetni tavasszal. Erre fel a szerződéseink, sőt az előlegek is vannak fizetve az import vetőgumora. Azon kívül a miénket azt majd biztosítsuk az ültetés előtt, újra válogatjuk, újra előkészítsük az anyagot. Most nagyon működik a csomagolás, a beszállítás a szupermarketekben.
Egy utolsó kérdésem van, a déliek már érdeklődnek a korai burgonya gumók iránt?
Persze, hogy érdeklődnek, már az ősz folyamán érdeklődtek, és megkötöttünk egy olyan szóbeli szerződést, tudjuk, hogy kinek mi kell. Ezek le vannak mi jegyezve, majd január vége felé, vagy február első felében el szokták szállítani, mert ők ugye korábban ültetnek, mint mi. Ők majd május végén, június elején már ki is szedik.
Ami az én kíváncsiságomat illeti, én meg vagyok ezzel már elégedve. Ugyancsak öntől hallottam, hogy a mérleget azt márciusba húzzuk meg. Már tudunk-e valamit előjáróban mondani a hallgatóknak, hogy milyen évet zárt 2017-ben az ön által vezetett farm és az itt dolgozók természetesen?
Hát biztos a kérdés nem a hektárhozamra vonatkozik, hanem inkább a pénzügyi jellegű vonatkozás volna ez. Hát ez mondhatjuk, hogy elég jól sikerült. Veszteséges kultúránk nem volt, mindegyik hozott valamennyit. Most már a burgonya ára is kezdett ugye vonalba kerülni, nem annyira rossz, mint az ősz folyamán. Persze tárolási költségek is még rájönnek, de az őszi 35-40 baniva szemben most már beszélhetünk 45-50, sőt még 55 baniról is kilonként. Ez nem mondhatjuk, hogy ez kielégíti a farmereket, de úgy, ahogy csak jobb, mint az ősz folyamán. És hát lehet, hogy lesz olyan, hogy lemond a burgonya termelésről, oda bent is, a déliek, meg nálunk is, mert egy rossz év után általában azt tapasztaltuk, hogy általában kevesebbet ültetnek az emberek a következő évben. De aki minden évben betartsa azt a területet, és minden évben elfoglal annyi területet, amennyit az előző évben, hát remélem, hogy akkor akik többet ültetnek, az idén most már bizalommal mondhatjuk, hogy jobban járnak, mint a tavaly.
Dr. Mucsi Mihálynak, kézdivásárhelyi kertészmérnöknek, farmernek megköszönjük, hogy a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda mikrofonja előtt nyilatkozott a hallgatóknak.
Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, Désfalván vagyok, azt is mondhatom egész nyugodtan, az időjárást véve alapul, hogy korra tavaszi napon Szentmártoni doktornál, vadász barátomnál és kedves feleségénél. Természetesen a vadászatról fogunk ma beszélgetni, hiszen az is pont olyan gazdaság, mint mondjuk esetleg, akinek szarvasmarha állománya van és gazdálkodik. Most a vadgazdálkodás is ugye állandó jelleggel napi renden van, hol a farkas miatt, hol a medve miatt, vagy azért, hogy éppen már nincs nyúl. Engedjék meg, hogy az önök nevében is a házaspárnak boldog új esztendőt kívánjak. Békességben, egészségben, boldogság. Milyen vadra vadászik mostanában a doktor?
Tulajdonképpen nekünk egy jó területünk van, a fő vad az a medve. Azért, mert állandóan itt környék karikán mindenhol sétálnak, és minket zagalnak a vadászakodón. Tehát azt jelenti, hogy vigyázni kell, hogy merre, hogy járnak az emberek. A vaddisznó. Ebből sok van, ebből szoktuk a plánunkat megcsinálni, és a vadásztársaságnak, tulajdonképpen a tagságnak adunk nekik éppen vadhúst.
Könnyű tél volt, szükséges volt azért mégis etetést eszközölni, hogy a vadak ott maradjanak a helyükön, ne menjenek el máshova, ne tegyenek kárt a mezőn, esetleg az őszi vetésekben.
Hát nyilván persze, ez egy gazdálkodás. Tehát azt jelenti, hogy mi állandóan a vadnak visszük az ételt, vigyázunk rájuk, hogy hogy vannak, és tulajdonképpen ez egy gazdaság. Tehát komolyan kell vele dolgozni, mert az ember, hogyha ugye az állatokat nem szereti és nem védi, akkor azt jelenti, kérem szépen, hogy ez már nem jó.
Tehát, szokták mondani Székelyföldön egyesek, hogy a medve emberbarát lett. Hát én most megkérdezhetem azt, hogy itt len a mezőségen, mondjuk idézőjelben, önök most már a vaddisznóknak barátja lett, vagy a vaddisznó ember közelben érzi jól magát?
Az igazság az, hogy rengeteg disznó van nálunk mindenhol, ugye etettük is őket, meg mit tudom, és nyilván gazdálkodunk vele, mert tervem ebből, hogy kell lőni őket, és nem tudom, de ugye a medve az jött, kérem szépen, az egy-kettőre megjelent, és itt maradt. A baj az, hogy ugye sok kárt csinálnak.
Kilövésére van-e engedély, lehet előni, vagy még nem ért el egy akkora létszámot, hogy mondjuk veszélyeztesse az embert és a házi állatokat?
Nálunk sajnos nem engedik, hogy lőjük őket. Tehát elég sok kárt csinálnak jobbra-balra, de nem szabad lőni. Ez azt jelenti, kérem szépen, védett. Inkább kikerüljük őket, mindenmennyit meglövünk, vagy megrúgjunk, vagy megfogunk, vagy nem tudom, stb.
Ilyenkor fácánra, nyúlra lehet vadászni még. És hát persze a vaddisznóra ugye terv van, kilövési terv, hát kell azért a szakemberek, önök, akik mondjuk beleszólnak a szaporulatban, kell vigyázni arra, hogy maradjon is, de fogjon is. Legutolsó vadászat mikor volt és mit lőttek?
Nálunk általában minden héten van vadászat, és általában csak disznót szoktuk lőni. Évente egyszer csinálunk, vagy kétszer nyúlvadászatot, de kevés a nyúl, és fácán is elég kevés van, tehát inkább védjük, mint inkább lőjük őket. Ez az igazság. Adunk nekik, hogy egyenek. A mi területük itt Bonyha környékén inkább csak disznót azt vadásszuk rendesen.
Egy vadász feleségnek mi a feladata a vadász férj mellett? Tehát van egyfajta besegítés valamiben, mit tudom én, a hús elosztásában, a tárolásában, a kutyák etetésében, mert hál' Istennek van belőlük, és elég szépek láttam.
Nekem az a feladatom, hogy reggel felkeltsem, felöltözzön, csomagoljak neki 10 órást, ahogy megy vadászni, és a telefon állandóan előttem áll, hogy lássam, hogy hogy van, mit csinál, és hogy mikor jön haza. Ez a lényeg. A másik, hogy minden nap a kutyáknak enni kell adni, meg kell őket sétáltatni, kell velük játszani, van egy vizslánk, és van egy terelő mudink, nagyon kedvesek, nagyon ügyesek, minden nap ki vannak engedve, de napközben bezárjuk őket, de nem szíjjal, hanem kis udvaruk van, azért, hogy tudjanak meglehetősen mozogni, és jól vannak. Egyéb gondunk nincs.
A konyhában van-e különös szerepe a házasszonyának, hiszen hazajön a vadhús, abból egy jó tokányt, egy vadast, ki az, aki elkészíti?
Én készítem el, de nagyon keveset szoktunk használni, egy évben egyszer vagy kétszer kap egy adagot, szokott kapni, de általában nem mindig hoz haza. Amit hazahoz, azt én el tudom készíteni, le kell hártyázni, ki kell áztatni, rendbe kell tenni, és jól el kell tudni készíteni.
Én nem merek kívánni semmit a vadásznak, mert nem szabad, azt mondják, mert elrontom a vadászatot, de bízom abban, hogy a következőkben is mindig kerül egy-egy disznó a terítékre.
Különben ezelőtt 4 nappal itt a körülöttünk lévő kertbe és udvaron megjelent egy róka. Feljött a küküllőről, szépen szerte nézett, s miután látta, hogy nincs majoság az udvaron, elhúzta a csíkot, de állt és leltározott az udvaron.
Emlékszem, hogy egyszer voltam itt, és akkor a nyest járt a padlásra, és gyűjtötte a tojásokat. Vadász kitett magáért, most még van?
Nincs, elmentek valahova, de szerettem őket. A padláson csend volt.
Az érdekes az, hogy nálunk az udvaron soha nem csináltak kárt, pedig akkor tartottunk majomságot, elmentek a szomszédba vadászni. Az házat respektálták.
Azt mondta a Gábor annak idején, fiam, ha a dolgodat el akarod intézni, menj távol a háztól. Hát úgy látszik, hogy ők is távol mentek. Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó egészséget, jó vadászatot, és sok-sok vadhúst, hogy legyen mit készíteni.
De jó kint a erdőn, a állat, a házat, a birkad a hajnal, és fölkel a nap. A kürzav a harsan, a sok lovas várkat, és csörtetve űzi a fürge vadat. Ez fölséges élet, ez férfihez illik, ez edzi az izmot, és jó kedvet áll. A vízhangot ternek, az erdők, a sziklák, egy szebben és hígabban cseng a pohár. Jobb otra la 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 la. És jó kedvet áll, a vízhangot vernek, az erdők, a sziklák, egy szebben és sírabban cseng a pohár. Jobb oldra, la 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 la.
A Marosvásárhelyi Rádió.
Kedves hallgatóink, Újtusnádon kapcsoltam be a magnetofonomat, és úgy gondoltam, hogy az agrárgazda mikrofonja előtt egy nagyon kedves házaspárt fogok megszólaltatni, akik még most is a szarvasmarhákkal foglalkoznak, gazdálkodók. A hölgyel kezdjük, ugye nem fog a gazda megharagudni, megkérem, hogy mutatkozzon be. Egy kicsit jöjjenek közelebb, mert ez a kábel rövid, és nem nagyon tudok nyújtózni.
Korodi Éva vagyok.
Korodi Ferenc.
Mekkora a gazdaság?
Hát az összterület azon 15 hektárban, szantól, kosszaló, minden benne van. És azon kívül pász az erdőrész. És állatállomban most jelen pillanatban csak 8 van, de voltam 20 körül is, mert most már nekünk is az idő telik, alább kevesebb úgy van most jelen pillanatban.
Mi történik a tejjel? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert sok helyen azért mondják vissza az állattartást, nem tudják értékesíteni megfelelő módon, tehát nem nagyon fizet a tejbegyűjtő, a feldolgozó. Önöknél mi a helyzet? Jobb vagy ugyanolyan, mint máshol?
Hát nagyon gyenge a tejjel, az biztos, az így van. Nagyon kevés, és mondjuk most már, hogy nem éppen nagyon éri meg. Ha akkor nagyobbba kell foglalkozni, legalább 20 főisten kell legyen szerintem is egy ilyen gazdaságban, egy családban ahhoz, hogy azt föl lehet tudja sem tartani. És a tejár az csak egy láj körül van, az minimális pénz. A nyáron még annyi sincs, 80-85-ban a tájközpontba visszük a tejet. Mondjuk házhoz is valamit így elvisznek, egy pár házhoz, csak ennyi. Na de, úgyhogy nagyon kevés a tejár. Ugye, egyszerűen mondva, kevés a jövedelem. Annyi dolog után nagyon kevés a jövedelem.
Tudja, mint csodálkozom? Azon csodálkozom, hogy falun házhoz viszik a tejet, ez az egyik. Tehát nincs sok szarvasmarha fejős tehén. És olyan faluval is találkoztam, ahol vas tehén van, tehát az egyik gazda kiviszi a tejet a főutcára, ott van egy ilyen automata, és onnan veszi a falusi ember a tejet, megáll az ember esze, de most már nem kezdek csodálkozni, mert a kenyérrel is így vagyunk, már nem gyúrja az asszony a kenyeret, hanem megveszi az üzletből. Na most, ez egy családi vállalkozás. Még visszatérünk, hogy mi minden van ott a birtokon, mi terem, mi nem terem. Mennyiben segít be a ház asszonya ebbe a gazdálkodásban, mert ez egy családi gazdálkodás.
Hát természetesen a háziasszony is mindig kiveszi a részét, nem is lehetne, tehát ez teljes családot igényel ez a mi munkánk, úgyhogy csak egy kézre lehet dolgozni, így működik. Tehát az asszonynak is megvan az ő maga része, a férfinak is az ő maga része. Úgyhogy mi tudjuk a dolgunkat, mindenki végzi a dolgát reggeltől estig jó keményen, habár ugye most már az életkorban is úgy vagyunk, hogy egy kicsit már lassabban, lajtosabban, de azért még reggeltől estig dolgozunk. Úgyhogy tetszett említeni a házi kenyeret. Én még bizony mai napig is megsütöm a házi kenyeret kemencébe, 2 hetente körülbelül 9 darabot, olyan 3 kilósat. Úgyhogy még nálunk ez a jó szokás még nem maradt ki.
Itt el kell mondjam rögtön a kedves hallgatóknak, hogy nem akarom én most azt elmondani, hogy 60 éve a Marosvásárhelyi Rádió alkalmazottja vagyok. Hát voltam én száműzetésben, voltam én is beteg, voltam szabadságon, voltam katona. Ezt csak a jó ismerőseimnek említem meg mindig, hogy mi van neked, nincs is 60 év a hátad mögött. Hát én 1958. január 1-től a rádiónál vagyok. De nem azért mondom, hanem azért, hogy meglepett, hogy milyen vendégszeretettel fogadták a rádió szerkesztő riporterét, a házi holmik itten, kolbász, tepertyű, véres, májas, vagy mit látok ott, májas láttam, ugyebás, tényleg házi kenyér. Tehát nekem ez egy nagyon jól eső dolog volt, mert ritka az, amikor így fogadják az embert, rendszerint egy kicsit imbelámmal, de azért azt mindig elmondom, hogy a Marosvásárhelyi Rádió a Székelyföld hangja, és a Marosvásárhelyi Rádió az a miénk. Azt 1958-ban a Magyar Autonóm Tartomány ide alatt alakították ki, építették fel, indult be március 2-án. Tehát a mi rádiónk, tehát mi valahogy az önök képviselői vagyunk az éter hullámai. Na de menjünk tovább, most már bocsássák meg nekem ezt a kicsi elkacsázást, ugye, mert hát ez az év valahogy úgyon ünnepi év nekünk, mert hát ünnepeljük a 60 éves rádiót. Volt, amikor nagyon jól ment, most még jobban megy nekünk. De Tudják, ez úgy van, hogy az ember, amit szeret csinálni, azt tűzön vízön keresztül viszi, hogy megcsinálja. Ott maradtunk el, hogy a házasszonya is kiveszi a részét a dolgokból. Biztos vagyok, hogy besegít a szénaforgatásnál, ha kell. A mezőn mi van?
Hát a mezőn gabonafélét is, búzat, termesztünk zsemébe is pityókat, krumplit, hogy mondjuk, pityókon állunk. Zseme, ez szól a szántó területeknek. És van lucerna is, amíg a tehenek tartás, a lucernát is vettünk ugye, a tehenek részére. És ennyi a nagyjából a... Ezek a növények vannak nálunk.
Nyáron kijárnak az állatok a legelőre?
Nyáron kijárnak a legelőre, igen, és úgy járnak haza.
Ez egy nagyon jó. Én szeretem, mikor a faluban végigmennek a tehenek. Van falu, ahol még végigmennek. Aztán van falu, ahol kicsapják a tehenet, ott van kín egész nyáron a legelőn, és van, ahol már nincs mit kicsapni.
Igen, így van. Nálunk is még így működik. A fiatal állatok azok kimennek a havasra, azok kín nem járnak haza, vissza a fejős tehenek, azok haza járnak. Még az közös, annyit szeretnék mondani a közös gazdálkodásról, nem, mert hogy itt nagyjából el vagyunk válasz, van egy közkárt, ezt tudni. Közkártnek nekem ki van adva az én részem, azonnal le az ölém, itt van egy csomó virág, én kap a turizmus szeretné, javasolni, és aztán azt mondja, én hátul csinálok, mit akarok, nem azt mondom, nem segít be, besegít, de az rá van ruházva hátsó fel, neki viszont az első udvar a személy.
Tudja, ezt én úgy hallottam, hogy a házasszonya foglalkozik a házi kertel, a kis kertel, ott van a murok, petrezselyem, a gyógynövények, a virágok, ugye jöttem így kifele, a ház felé, tehát a kapu felé a virágok dominálnak. Magától értetődik, hogy azért én biztos vagyok benne, hogy én visszaemlékszem édesanyámra, hogy annak idején az asszonynak is van mit csinálni az udvaron, mert most más a helyzet, mert a feleség dolgozik, tehát akkor sokszor túltesz rajtam, ahogy szokták mondani, ami a munkát illeti. Úgy látom magukon, hogy még bírják, és én tiszta szívből kívánom, hogy még sokáig bírják ezt a tempót, és a teheneket nem kell eladni. Még egy utolsó kérdésem a ház asszonyához van, és pedig az, hogy azon kívül, hogy besegít mindenben, foglalkoznak-e a falu turizmussal, próbálkoznak-e a falu turizmussal, hiszen Tusnádfürdő közel van.
Igen, próbálkozunk, de sajnos még elég gyerekcipőbe járunk, ugyanis egyik legnagyobb gond, hogy nagyon rosszak az utaink, tehát nagyon nehezen lehet minket megközelíteni. Az elkövetkező időkben szeretnénk, hogyha ezt egy kicsit tovább tudnánk fejleszteni, mert a mezőgazdasági jövedelem mellé, a kis nyugdíjunk mellé még jó lenne egy kis plusz jövedelem. Én ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy én imádom ezt a munkát, nagyon szeretem a vendégeket. Itt mi ugye ilyen agroturizmus formát próbálnánk csinálni, mert itt ugye vannak állatok, minden alapélelmiszert megtermelünk, tehát mi mindig az asztalra csak házi dolgokat teszünk, amit nagyon szeretnek a vendégek, és reméljük, hogy az elkövetkező időszakban fel fog lendülni ez is egy picit nálunk.
Maradjunk abban, hogy én önöknek sok egészséget, boldogságot és sok turistát, ide meg nagyon jó termést az állatok után is már ugye szaporodjanak, és a földekről is. Tehát minden 2018-ban a maximumot adja meg maguknak, és úgy szeretném, hogy ez így legyen. Köszönöm, hogy fogadtak.
Köszönjük szépen is.
Köszönjük szépen, és adjon a Jóisten áldott új esztendőt, jó munkát Béla bácsinak is.
Köszönöm, viszont hallásra!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Egyszer talán mondtam azt itten Keremetelkén, Balogh Gyulánál, a társulásnál, hogy soha nem jöttem úgy, hogy én legyek az első a székhelyen reggel, mert a társulás elnöke már korán reggel itt van. El is kísértem az istálóban, megnézzük az állatokat. Hát én azt hittem hirtelen, hogy üres az istáló. Olyan csend volt. Mi a jele ennek, hogy az állatok olyan csendben voltak?
Hogy az állatok olyan csendben voltak, hát biztos, ez annak a következtetése, hogy az állatok el vannak gondozva, megkapják a bizonyos fejadagot, és már az állatok, akkor beléptünk az istálóba, már nyugodtan pihentek, úgyhogy a komfort biztosítva van, és az élet zajlik rendesen, a programot az állatgondozók betartják, és ahogy ködösen láttuk, hogy elég jó húsban vannak az állatok, azt jelenti, hogy nincs probléma.
Hála a drága jó Istennek, és akkor, amikor ez az interjú készül, még azt is hamar mondjuk el, hogy előző nap hullott egy kicsi hó, fehér a határ, tehát azt mondjuk, hogy tél van. Takarmány akkor ezek szerint biztosítva van?
A takarmány az új termésig biztosítva van bőven, úgyhogy még van egy plusz takarmányunk is. És beszélgettünk a hóról, hát ez a kis hótakaró nagyon jól jött, főleg az őszi vetéseknek, mert a száraz fagyok, azok sok kárt okoznak az őszi vetéseknek. Ez a hótakaró, hogyha maradna, és az a hőmérséklet az a mínusz 4-5-10 fok, ami mondjuk nagyon jó, és ennek az időszaknak megfelel.
Én a kérdést is úgy teszem most fel, hogy ez a hirtelen tavasznak indult időjárás, ami eddig volt, szinte úgy nézett ki, hogy kicsalja a rügyeket a fákon, és persze most rögtön el is mondom a kedves hallgatóknak, habár ez nyílt titok, hogy Balogh Gyula szőlész, borász is, és biztos vagyok, hogy kim volt a szőlősben, megnézte, hogy mit csinál a szőlő.
Mostan január derekán vagyunk, ilyenkor a kertészek, a szőlészek gondolkoznak, hogy hát ilyen szép idő volt, mert azt lehet mondani, tavasz idő volt, ilyenkor lehet egy meglepetés, hogy a rügyek megindulnak, és ha a szőlőbe, vagy pedig a gyümölcsfáknál a tápanyag megindul, akkor bizony problémák lehetnek. De elmondhatjuk, hogy vannak biológiai jelenségek úgy a gyümölcsfáknál, mint a szőlőnél, de jól tudjuk, lombhullatás után a hajtásból vesző lesz, és kialakulnak a rügyek. A rügyek azok három részből állnak, a főrügyből és két mellékrügyből. Na mostan a szőlőnél meg elmondhatjuk, hogy van nyugalmi időszak. Ez a nyugalmi időszak két részből áll. Van az élattani nyugalom, és van pedig a kényszer nyugalom. Na az élattani nyugalom a lomb lehullás után, miután a vesszők jól szépen megbarnultak és megértek, szőlésznyelven mondva, akkor ez tart körülbelül november, december, január derekáig 60-70-75 napig, és megkezdődik a kényszer nyugalom, mikor a hőmérséklet már kezd változni, és megyünk a tavasz felé. Éppen ezért ajánlom minden szőlésznek, hogy a metszéseket februárban el kell végezni, mielőtt a netkeringés megindulna a szőlőbe. Utána van idő márciusban, áprilisban a más munkákat elvégezni, úgy a húzalok kihúzása, a karoknak a felállítása, és a mély kapálásnak az elvégzése, és a fejtrágyázás, ami persze szükséges, mint minden növénynél.
Tehát a legfontosabb teendője a szőlésznek az februárban van, amikor meg kell metszeni a szőlőt. Na most én Tudom azt is, hogy ugye a borral ilyenkor foglalkozni kell, le kell húzni, nem kell lehúzni, rendezni kell, de a hallgatók talán arra is kíváncsiak, hogy lesz-e az idén is nemzetközi borverseny Balavásáron, és körülbelül mikorra időzítették, van-e már mozgolódás a szervezés körül?
Hát jól tudjuk, hogy akik szőlészek, azok borra is foglalkoznak, és már nem titok, hogy a Balavásári nemzetközi borverseny hagyományosan vált. Mostanában szervezzük a 22. borversenyt, amelyik február 28-án, március 1-én, 2-án és 3-án fog lezajlani. Rutinunk van, sok ismerős már felhívott, érdekli, hogy mikor lesz, mert úgy veszem észre, hogy nagy az érdeklődés, és nagy számba fognak részt venni ezen a borversenyen.
Sok jó borra legyen Balogh Gyulának, és aranyérme is a nyakába akasztva, minél több.
Köszönöm szépen!
Nem szökik el a gyöngy sora színér, én is csak úgy szeretem, miért öregem, ha lejárt meg a 20-hoz közelek. Piros a bor, pirosabbak a lányok, tudom én, hogy mit írnak a szabályok. Fiatal lány, öreg bor, csók a kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csók a kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csók a kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás. Fiatal lány, öreg bor, csók a kocintás, többet ér, mint az orvosi gyógyítás.
A mikrofonom előtt egy prémier is lesz, mert Csillag Géza nem csak egyedül lesz itt a mikrofon előtt, hanem a kedves fiával, Csillag Istvánnal. Mind a ketten ugye közösen dolgoznak, közösen rendezik a dolgokat. Én azt is mondanám, hogy családi vállalkozás, de először az édesapával kezdem, aki mégiscsak többet tud. Hogy állunk jelen pillanatban? Mik a teendők most ilyenkor télen, január közepé táján, vagy jobban mondva januárból menjünk ki lassan, itt a farmon, a vállalkozásnál.
Köszöntelek az új évben, és mindenkinek boldog új évet kívánok. Tehát, hogy együtt dolgoznak, inkább kijavítanám, hogy együtt kínlódnak. Mert sajnos, hogy ebbe az állapotba, amiben most vagyunk, ez inkább kínlódás, mint dolgozás. Próbáljuk, hogy legyen dolgozás, de nem tudjuk, hogy mikor lesz belőle ez. Hogy mik a teendők, hát a mezőn különösebben nem tudunk tenni semmit, egyetlen egy dolog lenne, amit meg kellene, ha gyúrjunk, hogyha fagy, hogy kihordjuk a trágyát. Pillanatnyilag még a földekre nem lehet rámenni. A hó az kevés, ha újból fagyok érkeznek, akkor a buzába a gond, ez pillanatnyilag még nincs.
De akkor, amikor ez az interjú készül, éppen esik az eső, hát ha este ebből hó lesz, ha nem más, havas eső. Na most hadd kérdezzem meg, mert azt tudom, hogy a nagy kultúrákkal a papa foglalkozik, és azt is tudom, ugye, mert az édesapától tudom, hogy a fia, az István, az inkább az állattenyésztés körül forgolódik. Na de a fával is foglalkozik, itt mindenki mindent csinál, hiszen családi vállalkozás. Mi a helyzet az állatokkal? Mekkora a sereg, ahogy én szoktam mondani? Van-e takarmány erre a térre?
64 szarvasmarhából áll az állomány, úgy ebbe benne van borjutól, tehénig, bikáig, minden. A takarmány szénával, azzal elég gyengén nálok minden évben, elég kevés a kaszálom, s egyelőre a legelőm is.
Na mostan én tudom azt, hogy termesztett egyfajta füvet, amelytől az édesapja nagy eredményeket várt. Ez bejött?
szudáni füvet termesztettünk, volt egy fajta, egy magyar fajta, ami nagyon jó termést hozott első évbe, abból sikerült vetőmagot vásárolni, többet nem jutottam hozzá, később ébredtem, mert Magyarországon a vetés az hamarabb beindul, és mire utána megindultam, addigra már elfogyott. A többi fajtából megközelítőleg se jött olyan jó termés, szénatermés.
Elmondotta azt, hogy mekkora a szarvasmarha állomány, azért hadd kérdezzem meg, mert van két érdekesség is, és én ezt mindig, ugye most a román állam is neki fog mangalicát osztani azoknak, aki, tehát malacot azoknak, akik tenyésztenék ezt az állatfajtát. Van-e mangalica még, és hogy állunk a szürke marhával?
Hát mangalicát több éve tenyésztettem, még van egy pár darab, de szeretnék szabadulni tőlük. Az értékesítésük az elég nehézkesen ment a kormányprogramról, valami olyasmit olvastam, hogy talán felét az állománynak hivatalos vágóhídon kell értékesíteni. Én annak idején próbálkoztam ezzel, egy vágóhídat találtam, akiknek megvolt a saját állományuk, s másoktól nem vásároltak.
Hogyha ezt a kormány támogatja, biztos vagyok benne, hogy akkor lesz vágóhídi program is, hiszen nagyban akarják értékesíteni. Mi a helyzet a szürke marhával?
Szürke marhával is ugyanaz a helyzet, mint a mangalicával, hogy mind a kettő magyar fajta, de nemzeti felbuzdulásból elég nehéz megélni. Kisebb állományt valószínű, hogy lehet jól értékesíteni, de nagyobbat azt nehézkes. A mangalicában is ugye, aki már vágott, azt tudja, hogy jóval több a zsír, mint a hús. A szürke marhával is ugyanaz a helyzet, hogy nem egy olyan combos fajta. Úgyhogy a szürke marhákról is kezdtem átállni limuzinokra, ami jobban, könnyebben értékesíthető.
Valakinek mondtam egyszer, hogy hát limuzinnal foglalkoznak, és azt mondta, hogy milyen, 3000 köpcent is, vagy hát elkezdtünk csodálkozni. Ugye ezt is meg kell tudni, hogy a limuzin az egy húsfajta marha.
Van egy jó történetem nekem is. Volt egy faipari hántógépem, ami Ferrari gyártmányú volt. És megjelent azt hiszem 2014-ben ez a minimises kormányprogram, akkor vettem a limuzinokat, eladtam a Ferrari-t, mentem Magyarországra húsmarha vásárolni egy Papucs Dacia-val. És kérdezték a határon, hogy hova megyek. Mondtam nekik, hogy eladtam egy Ferrari-t, megyek, hogy vegyek 10 limuzint.
Hát ez jó volt, ez nagyon jó volt. Hát én csak gratulálok, mert úgy veszem észre, hogy megállja a sarat, és én szoktam mondani, az nem baj, ha az inas túltesz a mesterén, de én úgy tudom, hogy azért még a papa a szárnyait kitárva tartja, ugye, van, ahova behúzódjon az ember, ha bar van. Mi lesz a következő lépés a mezőgazdaságban, ha elmegy a hó? Milyen gondok vannak? Még van tavaszi vetés, elő van készítve a terület?
Előkészítve a terület nincsen, csak a cukorrépának szántottunk, úgyhogy annak legyen megfelelő a talajelőkészítés, tavaszi talajelőkészítés előtt. A többi majd a tavaszon fog következni.
Mindkettőjüknek nagyon szépen köszönöm az interjút.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a rovatunkat a Kézdivásárhelyi Agrokom Kft. Támogatta. Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.